Kedves hallgatom! Nehémiás és Esdrás korában a törvény olvasása és a föltett kérdésekre adott válaszok az embereket a törvény megértéséhez segítették. Álva hallgatták az igét, és amikor valaki előállt, hogy nem érti eléggé, akkor tisztázták a kérdést. Személyesen úgy vélem, hogy az egész Bibliát így kellene tanítani, és minden homályos igeverset meg kellene magyarázni. Nem értek egyet azzal, hogy kivesznek egy-egy szöveget a Bibliából, és az evangéliumot prédikálják belőle. Ezért szűnt meg az Isten igéje iránti érdeklődés sok helyen. Nem vagyok benne biztos, de ezáltal a Bibliát hamisan kezelik, amikor kiemelnek egy szakaszt vagy témát, és annak alapján magyarázni kezdenek anélkül, hogy valaha visszatérnének a Szentíráshoz, és azt értelmeznék. Azt hiszem, Isten akarja, hogy olvassuk a Bibliát, és próbáljuk megmagyarázni, amint tovább haladunk. Van egy másik tanulság is Nehémiás könyve 8. részének 8. versében. Sok módszert alkalmaznak a prédikálásban. Van a pszichológiai megközelítés, aztán a tudományos megközelítés, és sokan más irányból közelítik meg az írást. Az egyik hallgatónk mondta egy szemináriumi igazgatónak, hogy hallgatta rádiós biblia magyarázatunkat, és megfigyelte, hogy versről versre magyarázzuk a Bibliát. Az igazgató nagyon furcsa módon válaszolt. Ez is az egyik módja a biblia magyarázatnak, de nem tudományos és nem helyes módja a prédikálásnak. Az Úr így vezet minket, hogy így tegyünk, és úgy vélem, hogy ez bibliai módja a Szentírás magyarázatának. Itt olvassuk. Szakaszokra osztva olvasták a könyvet, Isten törvényét, és úgy magyarázták, hogy a nép megértette az olvasottakat. Meg kell értenünk, amit Isten mond az ő igéjében. Több helyen is szoktam prédikálni, és már hallottam a Szentírás olvasását minden elképzelhető módon. Vannak, akik nagyon hangsúlyozottan olvassák az igét. Úgy olvassák, hogy érezhető annak alapján az ige iránti tisztelet. De túl gyakran valaki föláll, és úgy olvassa, hogy alig lehet hallani tőle a harmadik padban, vagy mások mormogva olvasnak. Nehémiás könyve 8. részének 8. verse azt mondja, hogy a törvényt érthetően olvasták. Isten éppen ezt akarja. Esdrás és a többiek nem vettek részt homiletika órán, sem szónoklattan órán, de hittek Isten igéjében, és olvasták azt, mint Isten üzenetét. Úgy gondolom, hogy Isten elvárja tőlünk, hogy így viselkedjünk az Isten tiszteleteken. Nem törődöm azzal, hogy a szólista milyen hangosan énekel, vagy az orgonista milyen finoman játszik, vagy mennyire szóvirágosak a bizonyságtételek. Ha a Bibliát nem érthetően olvassák és magyarázzák, akkor az Isten tisztelet nem éri el célját. Isten azt akarja, hogy megértsük a felolvasott igét. Akkor Nehémiás királyi helytartó és az írástudó Esdrás pap meg a léviták, akik magyaráztak a népnek, így szóltak az egész néphez. Az Úrnak, a ti isteneteknek szent napja ez. Ne gyászoljatok és ne sírjatok. Ugyanis az egész nép sírt, amikor hallgatta a törvény szavait. Nehémiás könyve, 8. rész, 9. vers. Ezek közül azelőtt még sohasem hallották Isten igéjét. A törvény világos olvasása és tanítása alapján bűntudatra ébredtek. Nagy érzelmi hatást gyakorolt rájuk az ige, és a bűnbánat könnyeit hullatták. Valószínűleg örömükben sírtak, mert annyira meghatódtak. Majd ezt mondták nekik. Menjetek, egyetek jó falatokat, igyatok édes italokat, és juttassatok belőle azoknak is, akiknek nincs, mert a mi Urunknak szent napja ez, ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Nehémiás könyve, 8. rész, 10. vers. Ez a szociális szolgálat kifejezése. Ez a szociális evangélium. Barátom, ha Isten igéje okoz benned valamit, akkor az kifejezésre jut, és tenni akarsz valamit a körülötted élőkkel. Tenni akarsz valamit Istenért. Humoros történetet mondanak arról, hogy cserkész fiúk valamikor segítették az öregeket, hogy átkeljenek egy forgalmas utcán, de most már az egyik öreg otthon közelében megfordult a helyzet. Az időseknek olyan újfajta vitamint adtak, hogy egy kis öregasszony átsegített két cserkészt az utcán. Barátom, megmondom neked, hogy Isten igéje ilyen vitamin, aminek segítségével oda tudsz fordulni másokhoz, hogy jót tegyél velük. Juttassatok belőle azoknak is, akiknek nincs. Tettek valamit a szegényekért. Ne bánkódjatok! Inkább örüljetek, mert az Úr öröme a ti erősségetek. A Filippi levél 4. részének 13. versében Pál ezt mondja a hívőknek. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Pál azt mondja a hívőknek, hogy az erő forrása az öröm. A titok az imádság, de az erő forrása az öröm. Isten igéje örvendezőkké tesz minket. Ezért érzem úgy, hogy valami hiba van a gyülekezeti Isten tiszteleten, ha nem tesz minket boldoggá, és nem áldja meg a szívünket. Sok gyülekezetben az a szokás, hogy Isten tisztelet után oda megy az ige hirdető a kijárati ajtóhoz, és kezet ráz a távozókkal. Mindig meg tudtam mondani, hogy az ige tanulmányozás áldásul szolgált-e a hallgatóknak, vagy nem. Néha, amikor kezet fogtam az emberekkel, mormogtak valamit. Erről azonnal megtudhattam, hogy nem sok áldást merítettek az igéből. Aztán mások ragyogó arccal fogtak velem kezet, és így szóltak. Örülünk az Úrban. Tudtam, hogy a Biblia tanulmányozása elérte célját. Isten igéje az öröm forrása a hallgatónak és olvasónak egyaránt. Ezért írta János első levelét. János első levele első részének 4. versében így olvassuk. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Isten nem akarja, hogy csupán szórakozzunk egy kicsit. Azt akarja, hogy legyen igazi, benső örömünk Isten igéjének tanulmányozásakor. A Biblia tanulmányozása örömet hoz az életünkbe. Ha nem, akkor vizsgáljuk meg életünket, mert valami radikálisan elromlott bennünk. Oda kell mennünk imádságban Istenhez, és így kell szólnunk. Uram, akarom, hogy igéd örömet adjon életembe. Akármilyen felhő van fölöttem, kérem, távolítsd el, hogy átéljem az Úr örömét, amikor tanulmányozom az igét. Ezáltal a gyülekezetbe járás valódi örömmé válik. Láttál-e már futballmeccsre összegyülekezett tömeget? Az igazi vígság nekik, és sok szórakozást okoz a nézőknek. Megfigyelted-e már az embereket, amin gyülekezetbe igyekeztek vasárnap reggelenként? Talán kötelességnek, tehernek tekintették ezt a feladatot. Az természetes, hogy terheket hordoznak az emberek, de a terheknek le kell hullaniuk az Isten tisztelet alatt. Az embereknek úgy kell távozniuk a gyülekezetből, mint akik szíve megtelt örömmel. Ekkor elment az egész nép, hogy egyenek, igyanak, és másoknak is juttassanak belőle, és nagy örömünnepet tartsanak, mert megértették mindazt, amire oktatták őket. Nehémiás könyve, 8. rész, 12. vers. Remélem, a Biblia tanulmányozás boldoggá tesz téged. Ma 3 levelet olvastam. Az egyik egy elkeseredett misszionáriustól érkezett, akinek Isten igéje adott örömet. Egy másik levélíró a családi életét írta le, ami szétesőben volt, de Isten igéje boldogságot vitt hozzájuk. A harmadik levél egy férfitól érkezett, aki megkeseredett szívében velem szemben. Nyilvánvalóan olyan emberek befolyásolták, akik ellenzik Isten igéjének a hirdetését, de az ige elkezdett munkálkodni az életében. A Biblia mindnyájunkra hatással lehet, ha engedjük. Másnap azután összegyűltek az egész nép családfői, a papok és a léviták az írástudó Esdrásnál, hogy jól megértsék a törvény szavait. Nehémiás könyve, 8. rész, 13. vers. Isten törvényének kezdeti tanulmányozására sok vezető odament Esdráshoz a következő napon, hogy még több oktatást kapjon. Nem nagyon hat meg, amikor bibliai konferenciákon odajön hozzám valaki egy-egy vasárnap este, és így szól. Ez nagyszerű nap volt. Igen sok áldást kaptam. Szeretném meglátni ezt az embert hétfőn este is az összejövetelen, és ha nem jön el, kíváncsi vagyok, hogy vajon vasárnap este igazat mondott-e. Ekkor megírva találták a törvényben, amelyet az Úr Mózes által adott, hogy a hetedik hónapban levő ünnepen lombsátrakban kell lakniuk Izrael fiainak. Kihirdették, és közhírré tették minden városban és Jeruzsálemben is, menjetek ki a hegyekbe, és hozzatok olajfa, vadolajfa, mirtusz és pálmaágakat, meg más sűrű lombú faágakat, és készítsetek lombsátrakat, ahogyan megvan írva. Kiment azért az egész nép, ágakat hoztak és lombsátrakat készítettek maguknak, mindenki a háza tetején vagy az udvarán, és az Isten háza udvarán, a vízi kapu terén és az Efraim kapu terén. Nehémiás könyve, 8. rész, 14., 15. és 16. vers. Ez a sátoros ünnep megtartása. A lombsátrakban való lakás emlékeztette őket Isten atyai gondviselésére és védelmére, miközben Izrael Egyiptomból Kánaánba zarándokolt. Itt Nehémiás korában engedelmeskedtek a törvénynek, amit fölolvastak előttük. Hallották Isten igéjét, és megtették, amit parancsolt. Barátom, Isten igéjét nem csak olvasni és tanulmányozni kell, hanem meg is kell tartanunk, hogy örömet okozzon. Az öröm véget ér, ha nem engedelmeskedünk annak, amit olvastunk, és nem visszük magunkkal. A következő fejezetben meglátjuk, hogy a nagy bibliaolvasási alkalom következtében ébredés történt. Miközben tanulmányozzuk Esdrás könyvét, eszünkbe jut, hogy ez a három nagy könyv, Esdrás, Nehémiás és Dániel könyve, tartalmaz egy-egy fejezetet az imádsággal kapcsolatban, és mindhárom könyvben a 9. fejezet az ima fejezete. Mindhárom fejezet egyúttal az ébredés leírása is. Most lássuk meg világosan, hogy mit értünk ébredésen. Ezt a szót nagyon félreértik egyesek. Ez az élet és lelkesedés helyreállítása. Azt jelenti, hogy visszatérünk az öntudathoz. Utal arra, hogy az élet néha apályt mutat szinte a halál jeleivel együtt, amikor már nincs lelkesedés, de aztán hirtelen minden újjáéled. Pál beszél Krisztus újjáéledéséről a Római Levél 14. részének 9. versében. Azt mondja, hogy Krisztus feltámadt, mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Ez jó kifejezés, hogy ébredés. Nyilvánvalóan ezt a szót a hívőkre kell vonatkoztatnunk. Arra utal, hogy azok a hívők, akik szegényes lelki állapotban voltak, visszatérnek az elevenséghez, és erőt kapnak. Az ébredést ilyen formában használja ez a fejezet. Mégis bizonyos vagyok benne, hogy már sokan fölfedezték, hogy ez szélesebb értelmezésben azokat is érinti, akik Krisztushoz jönnek, Valójában az egyik a másiktól függ. Sohasem lehetünk lélekmentők, amíg Isten népe újjá nem éled. Ebben a fejezetben láthatjuk az ébredés időszakát, ami Isten igéjének az olvasását követte. Ez az igeolvasás valószínűleg haladt még egy darabig, de hogy meddig, nem tudjuk. Esdrás, mint írástudó, egy szószéken állva olvasott a vízikapunál, és az emberek sírtak és gyászoltak. Mivel sohasem hallották addig az igét, ezért bizonyos cselekvéshez vezette őket. Felismerték, hogy mennyire távol estek Isten törvényétől, amit elébük tárt. Azt is látjuk Esdrás könyvében, hogy az ige hatással volt magára Esdrásra is. Fel kell ismernünk, hogy nincs ébredés Isten igéjétől függetlenül. Amint már említettük, Dwight L. Moody úgy gondolta, hogy a következő ébredés azután következik be, amikor megéled az érdeklődés Isten igéje iránt. Bár csak a mai evangélizátorok több figyelmet fordítanának a Biblia tanítására, és nem a módszereket, érzelmeket és megközelítéseket hangsúlyoznák az ébredésekkel kapcsolatban. Figyeljük meg, mit tett Isten ezekkel az emberekkel. Ennek a hónapnak 21. napján összegyűltek Izrael fiai, és böjtöltek, zsákba öltöztek, és port hintettek magukra. Az Izrael utódai közül valók elkülönültek minden idegentől, azután előállva vallást tettek vétkeikről és őseik bűneiről. Nehémiás könyve, 9. rész, 1. és 2. vers. Megvallották bűneiket, a saját bűneiket és őseik bűneit. A helyükön állva a nap negyed részén át olvasták Istenüknek, az Úrnak a törvénykönyvét, a negyed részén át pedig vallást tettek, és leborultak Istenük az Úr előtt. Nehémiás könyve, 9. rész, 3. vers. Isten igéje bemutatta nekik bűnösségüket. Böjtölés, zsákruhába öltözés, és a hamuszórás bizonyította őszinteségüket, és bűnvallásra való készségüket. A bűnvallást Isten tisztelet követte. Ebben a korban a fiatalabb nemzedék nagyon bírálja az előző nemzedéket, és jogosan. Ha visszatérnek Isten igéjéhez, akkor elvesztik bíráló magatartásukat, és már nem azt emlegetik, hogy mi mennyire kudarcot vallottunk, hanem először a saját bűneiket ismerik be. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy bármilyen bűnre rámutassunk, amíg meg nem valljuk saját bűneinket. Ha úgy érzed, hogy nincs semmi megvallani való bűnöd, barátom, akkor jöjj Isten igéjéhez. Izrael gyermekei olvastak a törvényből a nap negyed részében, s aztán tettek valamit úgy, ahogy olvasták, ahogy megvallották bűneiket. Nem hozhatjuk le Istent a magunk szintjére. Sokan próbálják ezt tenni. Nem juthatunk el a tökéletességnek arra az állapotára sem, hogy azt higgyük, fölemelkedtünk Isten szintjére. Ha mégis ezt mondjuk, akkor megcsaljuk magunkat. Én nem mondom ezt. A Biblia tanítása ez. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. János 1. levele, 1. rész, 8. és 9. vers. Ha olvasod Isten igéjét, meglátod, hogy bűnös vagy. Amikor elismered ezt a tényt, akkor meg akarod vallani bűneidet. A bűnvallás azt jelenti, hogy egyetértünk Isten igéjével, ahelyett, hogy kifogásokat vagy magyarázatokat próbálnánk keresni cselekedeteinkre. A bűnvallásban annak nevezzük tetteinket és gondolatainkat, amik valójában bűnnek. Ha ezt tesszük, akkor megvalljuk bűneinket, és Isten hűséges, hogy megbocsásson. Emlékszel arra, hogy a felső szobában Jézus megmosta tanítványainak a lábait. Ezt cselekszi ma is Isten jobbján a mennyben. Megtisztít minket. Nem mehetünk ma végig az utcáinkon anélkül, hogy be ne szennyeződnék az értelmünk, a szemünk vagy a fülünk. Talán még a lábunk is nagyon piszkos lesz a szemét miatt. Ezért oda megyünk bűnbánattal Istenhez. A páska ünnep után Jézus fölkelt a vacsorától, és kezdte mosni tanítványainak a lábait. Péter így szólt hozzá: az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki: ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. János evangéliuma, 13. rész, 8. vers. Sokan vannak, akik próbálják Isten szolgálni, de nem járnak Isten igéjének világosságában. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. János első levele, első rész, 6. és 7. vers. Nem az számít, hogy miként járunk, hanem az, hogy hol járunk. Amikor Isten igéjének világosságában járunk, akkor meglátjuk, hogy szűkölködünk az ő dicsősége nélkül. Amikor ezt meglátjuk, akkor bűnbánattal járulunk Isten elé. Ha ezt tesszük, akkor ő így szól: ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Vagyis nincs vele közösségünk. Ezért Izrael gyermekei a nap negyed részében olvasták a Bibliát, és a nap másik negyed részében megvallották bűneiket. Imádkozzunk! Uram, add, hogy a Biblia olvasása és tanulmányozása engem is bűnbánathoz és megtisztuláshoz vezessen. Ámen.